Na Gutenberg.
Na üdvözöllek, lövöldözlek, dokikám.
Jézusom, de rossz. Ez hol kukáztad?
Ez a doktor Bubóban van.
Ó!
És az egyik páciens, hogy kígyónak lábsó, madaraknak fogsor, diktálnak. Mindegy, az egyik beteg mondja a doktor Bubónak. Üdvözöllek, lövöldözlek, dokikám.
Na de legalább művelődsz is. Ez most alkalmat nyílik művelődni.
Most kell mondanom, hogy kiskeszi csokoládé?
Igen.
Pontosan.
Mert itt van velünk Nyári Krisztián, író, irodalomtörténész, kommunikációs szakember, a Líra könyvkiadó kreatív igazgatója, a Magvető Kávézó Café művészeti vezetője. Milyen titulusod van?
Nyári apuka.
A nyári apuka, aki megmutatja ritkán látott lányait.
Nem vagy egy ilyen nagyon halálideges típus, nem?
Nem vagyok egy kapkodó idegbolond.
Én azt hallottam, hogy viszont egy dologgal ki lehet kergetni a világból, kapros vattacukor.
Hát a kaporral. A vattacukor azt már csak simán nem szeretem, de...
De a kapor az megörít?
Meg a tök.
És meg a kapros tök?
Aha.
Hát az végképp.
De hogy a tök, mint... Tehát mi zöldség? Tehát elkészítve, vagy maga tudod, hogy nem, léteznek tökök?
Nem, azzal nincs van, dísztök még van is otthon, nem a tökfőzelék. Az van, hogy amikor kicsi voltam, akkor valahogy minden ismerős öregasszony fejébe vette, hogy ő majd megszeretteti velem a tökfőzeléket. Én habarom, én rántom, én írtam, és akkor elhatároztam, hogy ha egyszerre magam ura leszek, akkor nem fogok tököt enni. És az is lehet, hogy ma már szeretném, de nem akarom ezt megtudni.
És mi a helyzet a cukkinivel?
Azt szerettem a tökféléket.
Zucchini, ahogy művelt olasz mondaná.
Sajnos szeretem a tökféléket, a tökfőzeléket nem fogom soha megenni.
De ez inkább csak egy ilyen makacság, nem?
Nem, mert ott volt ez a szegény kisfiú, aki annyit szenvedett egy a tökfőzelékek miatt, hogy tartozom neki ennyivel.
Na de ha már kaja, akkor túl vagyunk a húsvéton, és engem végtelenül idegesít az, hogy mindenhova menni kell, az összes ágának, az összes család összes ágának, és mindenhol zabálni kell, és utána meg adják velem a dobozban, hogy tessék ez semmiképpen. Kinyitom a hűtőt, és azon gondolkodom, hogy egy, mit dobjak ki, vagy mi az, amit még gyorsan meg lehet enni, tehát ez már nem étkezés, hanem ez egy készletmenedzsment, ez egy állagmegóvás.
Pulkolás.
Igen, és amikor megettem a sonkát tojással reggelire, a sonkatekercset kaszinó tojással ebédre, a sonkát, egyszerűen nem tudom már a tojást és a sonkát kikerülni, és még mindig ott van a tavaly előtt vett fél sonkám lefogyasztva a hűtőben, amit még lefogyasztottam, tehát az, hogy kifolynak a sonkák.
Az a baj, hogy a sonkától az ember teljesen leállatiasul, legalábbis én úgy fogyasztom, hogy ilyen teljesen random napszakokban, kézzel, hideg
azt, igen.
Állva, de bárhol bármennyit tudok belőle egyébként, és csak azt hiszem, hogy elfáradt az állkapcsom a rágástól.
Szerintem ezek a jó problémák közé tartoznak. Én azt szeretném, ha máskor is főznének az emberek sonkát. Tehát miért csak most?
Egyébként.
Úgy szívesen ennék ilyen sonkát októberben.
Miért csak most dugnak el a kertben tojásokat?
Az kevésbé érdekel, a sonka. Meg a töltött káposzta ilyen még, hogy
ja,
miért csak akkor. Én nyáron is szeretem, de persze azt lefagyasztom, és akkor nyáron is előkerül.
Ez a lefagyasztás, és nem címkézem föl, vagy amikor bejegesedik a címke, amit föl, és akkor soha nem tudom, hogy mi az, és egy idő után tudod, hogy most dobjam ki, vagy tároljam egy évig.
Valójában csak két lehetőség van, mert jégkrémes dobozban, ugye vagy marhapörkölt van, vagy töltött káposzta.
Igen, erről beszéltünk a múltkor, hogy írt valaki a gyártónak, hogy nem lehetne egyből pörköltet tenni a jégkrémbe, mert akkor nem kell kienni. Na de most voltunk ugye több helyen is vidéken, és ez az őrült káosz, hogy most ki anyu, apu, papa, mama, tata, és akkor nem tudod, tehát hogy milyen
ki
kreatív módon
apus,
kell, hogy...
hogy lányom férjének, a gyerekének a barátja, akkor az most a vejem...
Igen, de csak a papa meg a mama, hogy akkor nevezik a gyereknek a nagypapáját. Ica papa, Ricsi mama, vagy Ricsi papa, Ica mama, akkor van a Pesti mama, Pesti mama.
Messi mama.
Messi mama, van a mondjuk Molnár tata. Nem tudom, a Molnár tatáig, megyünk a Molnár tatáikhoz.
És akkor a kombinálások, tudod, hogy nem akkor az van, hogy mi a Kati mamáikkal megyünk le, és akkor ti beültök a Csabiékhoz, de nem a Csabáékhoz, a Csabiékhoz.
Meg a papához, a de nem a nagy papához, tehát nem a papá, hanem a kis papáékkal megyünk.
És Kisferiék, tudod, a Kisferi, a Nagyferi.
Igen, meg a Flóri bácsi, és akkor a szomszédból lehet, hogy még átjön a Flóri néni, a Flóri bácsi özvegye, tudod.
Flóri néni.
Flóri néni. Te ki vagy, papa vagy apa vagy?
Most még az önképem szerint apa vagyok, de hát papásodok.
Jó, de hogy szólítanak a gyerekek?
Apa.
És a nagyszülők?
De ebben van ilyen Pest és Buda megosztás, nem? Vagy hogy a budaiak hívják papának?
Egyáltalán nem. Nem.
Szerintem nem. Kétségtelen, hogy vidéken vagy falun nem hívják a szülőt mamának meg papának, az inkább egy ilyen városi dolog, vagy ilyen polgári. De én mindig apa voltam, tehát nem, nálunk nem volt papázás. Nálunk a nagyszülők, vagy két nagymama van, ez egyik mamaként fut, a másikat a Luca elnevezte memének, még amikor kicsi volt, úgyhogy van egy mama, meg egy meme, egyszerűen megy.
Igen, vannak még az milyen érdekes, hogy vagy, mondjuk, mi családunkban nincsen Nagyi, mert senki nem merte instandolni a nevet, tudod, hogy Nagyiból csak egy van, és ezért nincsenek Nagyi, hanem a kreatív megoldások vannak, hogy ilyen visszafelejtjük, meg ilyen mama, olyan mama.
Ezt, visszafelejtjük, az hogy van?
Mimának kell hívni az egyik nagymamát, és akkor van...
Szerintem igyan.
Négy másik mama van még, az ilyen mama, olyan mama, és már én se tudom, meg hát nyilván akinek kéne mondani a gyerek, az meg pláne nem.
Na és a húsvéti ivászat, mert hogy nálunk ez sose volt, de én most végighallgattam 3-4 barátomat azzal, hogy kötelező ugye a pálinka, utána kötelező a rozé, utána a sima fröccs, akkor vörösbor, meg a húsvét, és akkor utána jönnek, még előkerülnek még a szekrényből az ilyen gyanús likőrök, meg stb.
Ehhez nekem nem kell húsvét.
Én ezt most végigcsináltam. Azt hiszem, nagyon tudatosan kézzel a pálinkába.
Igen? De ez ilyenkor megsértődnek a rokonok, nem, hogyha azt mondod, hogy nem. De
egy ilyen baráti társaságban szoktam tölteni mindig a húsvétot, és ott különböző pálinkákat kóstolunk meg, és bár előkerül minden más, de hogyha az ember nagyon tudatosan, önfegyelemmel csinálja, akkor igazából nincs nagy baj, ha csak minőségi pálinkát iszol.
Hát velem ez még nem fordul.
Nem, Márko, neked igényed nincs arra, hogy csak minőségi.
Teljesen igénytelen vagyok, igen. Menjük is tovább.
Na, hát remélem, hogy ezzel a témával tudsz azonosulni, Krisztián, mert hogy a rosszul és modorosan szavalt versek, amit szeretnék kitárgyalni. Egész pontosan a túljáratott commerce magyar rosszul szavalt versek. Nyilván van ugye az iskolás, nem tudhatom, hogy másnak e tájék mit jelent, nekem szülőhazám itt, ez lángoktól ölelt, kisország, messzering, ugye? De ugye van az, amikor az emberek már felnőnek, és akkor azt gondolják, hogy ők ilyen művészek. Tehát ők nagyon szereti. Nekem nagyon fontos, akkor mindig van ugye a költészet napján, ugye kikerül még egy ilyen 7-8 sztoris éves, és akkor van ugye az, akarsz-e játszani? A játszótársam mond, akarsz-e lenni? És akkor utána dühös lesz, és ő mérges, és ő egy kicsit ad neked, de utána elvesz, és utána mondja, és jössz vele, és te is, és ott vagytok. És igen, megkérdez. És azt mondja neked, hogy tudod? És együtt vagyunk a versben, és itt van a vers vége.
Én szeretem a rossz versmondást, mert abban minden benne van. Hát én neki kifejezetten sok ilyent nézek.
Igen.
A legrossz, igazából a rossz, amikor csak kicsit rossz. Tehát amikor nem tudsz vele mit csinálni, de a nagyon rossz azért az jó. Arra az van, hogy vannak a jó költők, akiknek vannak rossz verseik is, Ady Endre. És ezért van, amikor így beletalálnak a üzenbiztosan, hogy a legrosszabb verseit szedjék el. És akkor az megy az ünnepségen, igazgató bácsi idézi a pokoli rossz verset, de hát ott van rajta a pecsét, kiváló áruk fórumra írta Ady Endre, és akkor ott lehet a legidércesebbeket. És hát nagyon kevés olyan van, aki csak jót írt, vagy ami vállalható, hát mindenütt vannak kínosabbak. És
én vagyok az egyik érdekes módon, csak mint Berzsenyi a fioknak, tehát senki nem látta még, de kiválóak.
Hála Istenek.
Kiválóak.
Mit gondolsz a slam poetry-ről?
Én szeretem a slam poetry-t, mert hogy az egy vers, vers műfaj, még kötöttség is van benne, tehát csak nem úgy, mint a szonetben, hogy megvan, hogy hány sor, hanem hány perc. És van rossz slam poetry, meg jó slam poetry, de önmagában a jelenség, az szerintem jó, mert azt látom, hogy fiatalok sorba állnak, sőt pénzt fizetnek azért, hogy kortárs költő szövegekkel, lírával találkozzanak, és hát persze, hogy van benne ilyen is, meg olyan is, de én hallottam nagyon jókat, és ráadásul egyre inkább ilyen cseppfolyóssá válik a határ a költés, hogy mondjam, a hagyományosabb van ilyen költészet meg a slam poetry között, mert költők is kipróbálják magukat slammerként, slammerekből is lesz kötettel rendelkező költő, úgyhogy én nagyon szeretem, mert pont az bizonyítja, hogy nem igaz az, hogy hát már fiatalok nem olvasnak, és akkor katasztrófa vége az irodalomnak, egyáltalán nem, csak ebben a formában. Hát ez egy, valójában ez az ősibb. Tehát, hogy az, amióta 5-6 ezer éve van költészet, abból 5500 évig hangzó műfaj volt, és ez az utolsó 500 év, hogy azt tekintjük versnek, ami és a fekete betűkkel egy fehér lapon, és hogyha elbizonytalanodunk, hogy vers, akkor megnézzük, hogy van egy fekete-fehér fénykép egy szomorú férfiról, és akkor tuti biztos, de egyébként hát ez a költészet az egy hangzó műfaj is. Tinódi Lantos Sebestyén az első magyar slammer.
Én azt szeretem, amikor azt lemelem, hogy felnyitom a szememen, és ott látom, ahogy megvárom, ahogy anyám és apám ott ül a váron. Azért vannak rossz lemek.
Tudod, de ez úgy van, hogy a dalszöveg is költészet, az is vers, és hát mennyi pokoli hülye dalszöveg van, de vannak jók is. És hát hány rossz vers van? Most is beszélnek rossz vers előadását. Nem a rosszakat kell nézni, hanem a jókat, de ez biztos az én antropológiai optimizmusom miatt van.
Múltkor hallottalak a Klasszik Rádión, legnagyobb példaképemről, Rejtőről meséltél, és hát mondtad, hogy igen, ő is kocsmai verekedésekbe, és hogy akkor hogy hívták, hogy még nem pszichiátria volt, és nem ideggyógyászat, hanem...
Hát idegszanatóriumba utaltatta be magát. Hát volt, ennek hívták ezt tébolydának,
mert mindenféle. Tébolyda, ez az, tébolyda.
Igen, de hát az igen. Nem az volt, ezek tényleg ilyen, akkor egy polgári divat volt elvonulni egy szanatóriumba, hogy felborzolt idegeiket meggyógyítsák, és hát ő azért ilyen politoxikomán
akadt. Na erre akartam rákérdezni, hogy ott azt mondtad ebben a műsorban, hogy serkentő tablettákat szedett, de hát én közben olvasom a Dezső Andrásnak a Magyar Kóla című könyvét, és valamiért azt gondolom, hogy azokban az években, amikor 4 házkutatás során 25 kg kokain foglalt le a magyar rendőrség, ez az első 4 házkutatás volt, abban a korban lehet, hogy ez a serkentő tabletta, az tulajdonképpen ez a kokó volt.
Azt nem hiszem, vagy nem tudok róla, hogy Rejtő kipróbálta volna a kokain, de simán lehet, mert elérhető volt. Ő ilyen amfetamin származékokkal dolgozott, mert hogy tényleg serkentő volt. Ő ugye literszámra itta a kávét, amikor dolgozott, akkor nagyon intenzíven 3-4 napot is tudott egyszerre dolgozni. Volt, hogy 2 külön regény diktált 2 titkárnőnek egyszerre. Kibérelt egy 3 szobás lakást, ő ült középen, és járkált a 2 titkárnő között. És
akiknek kirúzsozva és estéiben kellett lenni.
Többnyire igen.
Hát persze.
És hát ez iszonyú megterhelés, fizikai, meg mentális megterhelés, úgyhogy utána mindig így hát kidőlt egy kicsit. És akkor volt, hogy befeküdt szanatóriumba, és ilyesmi.
Neked... van ez az Így szerettek sorozatod, és te valahogy a szeretetet nyelvén, ez a szeretet nyelved, hogy az irodalmi nagyjainknak a szeretetükről írsz, és hogy nem gondolkodtál azon, hogy a devianciájukról is, hogy így buliztak ők, vagy hogy így drogoztak?
Nem, de lehetne. Tehát sokféleképpen meg lehet írni egy ember életét. A devianciái mentén is meg lehetne, meg sok minden kapcsán. Végülis van, írtam ilyen történeteket, csak nem lett belőle könyv. Például van egy sorozatom, ami egy kávéházi kultúráról szól, hát ott volt minden, és akkor...
Ott, igen.
Mert az végül is a polgárság nappalia volt, és hát amit otthon csinálunk a nappaliba, azt ők csinálták a kávéházba.
És kik voltak a legnagyobb bulikapitányok? Adi?
Hát bizonyos értelemben Adi, ő szeretett mulatni, de fura módon mondjuk Petőfi egyáltalán nem, tehát ő csak ezt a képet tápolta magáról, hogy ő a bordalok költője, nem is ivott bort, mert fájt a gyomra. Kávét ivott, de hát kávédalokat írni, hát ez mégis milyen lenne. Hát végülis mi, a kávéházak tele voltak. Mondjuk Molnár Ferenccel vicces lehetett így menni kávéházra, mert ő ugye ki is szerepelte magát, meg pénze is volt, mégiscsak jobb olyannal, aki fizetni is tud. Csak így immediász rés.
Pontosan.
Hogy mi idegesít engem? Hát a Magyar Posta idegesít engem nagyon, és ez a mindenfajta csomag és levél kézbesítés, de elsősorban a Magyar Posta, mert nekem háromszor kell elmennem egy rohadt levélére a postára, és az van, hogy én a 13. kerületnek abban a szögletében lakom, ami légvonalban a lehető legmesszebb van a Terjeszt körúti központi postától, és ugye az történik, hogy kihozza az ajánlott levelet a posta, de nem jelentkezik, én ott otthon vagyok, vagy valaki otthon van, de csak egy értesítést kapok, hogy ő itt volt. És akkor ugye elmegyek, ahol a kocsival nem lehet elmenni, mert nem lehet megállni, tehát hosszasan oda megyek, ez egy fél óra, ott sorban állok, megmondják, hogy még a postás kollégánál van, akkor hazamegyek. Legközelebb megint megyek, megkaptam még egy cédulát, mert megint nem hozta el, és akkor pedig ott keresik, és vagy megvan, vagy már visszaküldtük, ez rendszeres. Úgyhogy én mindenkinek sírva szoktam könyörögni, hogy ne adjanak föl ajánlott levelet, mert ez az államnak ez a része, ez nincs, ez megszűnt, ez nem létezik. És akkor adják föl simán, amire mondják, hogy de nem lehet, mert ez hivatalos, és akkor így.
Igen, én az én értesítőimben az szokott lenni, hogy az egyes számú postahivatalba tudom átvenni. Én már reflexből tudom, hogy ez a 8-as. Tulajdonképpen, mert hogy az egyesben nincs is, mert egy portás egyszer habzó szájjal elküldött, hogy ide soha többet ne jöjjek. Bár egyszer a 8-asat írták, és akkor az egyesben volt, és ugyanez a portás adta át, de nem is értem.
Tudom, légvonalban kettő posta is van 500 méteren belül, ahol elsétálnék boldogan, de onnan nem hozzák igen. ki. Tehát és akkor a legrosszabb a csomag.
A csomag az nem létezik.
Az, máshol van.
Nekem van egy elméletem, hogy szerintem ki se viszi, hanem csak a cetlit, mert az könnyebb.
A levelet se hozza ki. Most már olykor előfordul, mert lecserélték a postást, hogy csönget, csak amire én odaérek, pedig hát azért nem 90 éves vagyok, tehát fölülök a fotelemből, oda megyek, addigra ő már nincs ott, csak az írásos nyoma, hogy itt volt.
Én nagyon szégyellem, de egyszer jelentettem egy ilyen esetet, és hogy nem feljelentettem, bemószeroltam a postást, igen, és akkor atya jött másnap, és mondta, hogy hát manuszkám, hát nem, hát mi ez manuszkám, hát miért kell, manuszkám, hát nem, onnantól kezdve minden levelet megkaptam. Mindent. Majd még másokét is.
És akkor majd jelens fel az én postásomat is, mert én
hiába csinálom. Ha már ilyen csomagküldő szolgálat, valamiért minden csomagküldő szolgálatnak három betű a rövidítése. És hogy vannak ezek az óriás mikro, tehát hosszabb, mint egy mikrobusz, tehát az a nagy, rendes furgon. És az, hogy észrevettétek, hogy az semennyire nem húzódik le. Tehát kiteszi a vészvillogót, és ott marad az úton. És de még hogyha van mellette hely, akkor sem. És nem érdekli, hogy egyébként egy kétsávos utat foglal el keresztbe.
Szerintem a világ legboldogabb embere ilyenkor, ezt meg tudja csinálni. Nekem az a kedvencem, hogy fölhív, hogy akkor szia, nem tudom, milyen futár vagyok, és hozom akkor, és akkor légy szíves, hogy akkor 12, és másnap éjfél között maradjál otthon.
Igen. Persze, én már olyan színen voltam az egyik futára, hogy elmentettem a számát, és napokon keresztül így egyeztettünk, aztán utána én elmentem a szomszéd térre, ahol ő éppen kivitt egy csomagot, ahol megvártam a kocsi mellett, és lehozta, és odaadta, és nem tudom, de hogy ez a három betűsök, ami nem a Magyar igen. Post, azok jó fejek,
igen,
meg, csak ő igen. akkor ő haver, tehát ő körülbelül családtaggá válik igen. egyébként néhány napon belül.
Igen, és a legelképzelhetetlenebb időpontokban tényleg, viszont ha már egyszer hozzájuk kerül, az jó, mert akkor az meg lesz, az biztos a postásnál, ja. hogyha kézbesítőhöz kerül, az rossz, mert akkor biztos, hogy nem lesz meg.
Igen, és hát ráadásul vannak a tengeren túli küldemények.
Airmail. Hivatalos nevén.
És vannak ilyen folyóiratok, amik nekem járnak, az nem fér be ilyen 3 mm hiány a postaládába, de beteszi. Kiszedni se lehet, és onnantól kezdve használhatatlan, de valahogy nem sajnálja rá időt, energiát, pedig ha kitenni a postád a tetejére, úgyse kell senkinek abban a házban az irodalmi folyóirat, de ő beerőlteti, nem is tudom, hogy tehát én nem tudnám betenni.
Én azt hallottam rólad, hogy ilyen notorikus konfliktus kerülő vagy, és hallottunk egy-két sztorit. Például, hogy de erősíts meg, hogyha ez igaz, akkor is ez nem igaz, azt mondom, zseniális.
Nem igaz.
nem igaz.
Minden körülmények között az operában voltam.
hogy állítólag egyszer rossz színűre festették a lakást, és annyira nem akartál konfrontálni, azt mondtad, hogy inkább megszokjuk.
Nem, ez nem is a konfrontálásról szólt, hanem olyan kilátástalanat tekintettem az egészet. Tehát, hogy, és akkor mit fog csinálni? Ez úgy, ugye, pont úgy történt, hogy megbeszéltük a festővel, hogy bizonyos árnyalatúra festi a lakást, meg is mutattuk. De sajnos hozzátettük azt, hogy hát ilyen tojás helyszínű. És oda mentünk, és ilyen döglött lazac színűre volt festve. És akkor hát fölhívtuk, tehát itt nem voltam annyira konfliktus kerülő, fölhívtuk, hogy hát mégiscsak, hogy és ez most így, hogy majd nem mondta, hogy hát azt mondták, hogy tojás, és nálunk ilyen színű a tojás, mondta. És hát ebbe bele kell. És akkor úgy éreztem, hogy most már mindjárt költözünk, majd megszokjuk. És tehát igazából az a, inkább nem is a lustaság, hanem ez, hogy most akkor még egyszer ez az egész rémület.
Vissza
és
fehérre megvárni, míg megszáradtam.
Igen. De akkor a feleségem ki harcot indított ellene, és akkor megcsinálta.
Ezek a munkásoknak az ilyen kreatív szabadsága, amikor úgy érzi, hogy megoldom akkor.
Jó. Egyszer egy másik lakásban az volt a feladat, hogy a WC és a fürdőszoba együtt egy helységben volt, és hogy oda építsen egy kis falat, hogy amikor bemész, ne rögtön a klotyóra lássál rá, hát ilyen, tudom én, másfél méter magasságig. De ő fölépítette egy kicsit, majdnem a plafonig, viszont ferde is volt. És akkor mondtam neki, hogy hát figyelj, hát nem ebben maradtunk, ez kicsit magas is, meg hát ugye látott teljesen ferde. Amire azt mondta, hát én is azt izélom. És tulajdonképpen erre nem lehet mit mondani, de aztán azt visszabontattam.
De miért is a hajós, hogy beadtak egy asztalt, hogy felújítsák, és lefűrészeltek a lábaiból, és kicsi lett, és mondták, de hát nem férünk be a székekkel, semmi baj, megoldom, és lefűrészelte a székek lábát is.
De azonban én olyan zavarba, hogy tényleg, hogyha távol áll valamit tőlem, akkor ez az ilyen hipermaszkulin munkásember habitus, olyan zavarba vagyok ezektől mindig, és én nem tudok velük, tehát én tényleg nem tudok kommunikálni, mert folyamatosan azt érzem, hogy én nem vagyok elég férfi.
Megmondom, hogy mit kell, hátlapogatás, a hátát kell odaállni, és egy gyuszókám, nagyon köszi gyuszókám, és a hátát lapogatod, és ahányszor meglapogatod a hátát, annyival beljebb vagy.
Hát én is ezt izélom.
Szerintem ez zseniális mondat.
Most itt a magyar oktatásban, meg egyáltalán a kultúrafogyasztásban egy nagyon érdekes helyzet állt elő, hogy ugyanis a gyermekvédelmi törvény megtiltja, hogy a homoszexuális propagandával találkozzanak a gyerekek. És hát nagyjából a fél fiumei úti sírkert, tehát az most tiltó listára kerül, vagy bizonyos műveik, Balassi, Csát Géza, Babics. És te erről írtál két könyvet is, ugye a tiltott szerelem, vagy a nem kötelező tiltott irodalom.
Az egy könyv, egy antológia, amit nem én írtam, hanem összeszedtem másoknak a műveit.
De összegyűjtötted egy csokorral, igen.
Igen, mert hogy most szerintem nem menjünk bele, hogy ez a törvény micsoda, de van egy olyan folyománya, hogy nem veheti meg 17 éves a könyvesboltban mondjuk Szaffónak a műveit, tehát ami egy hülyeség, mert hogy azért az egész európai irodalom, és hát így aztán a világirodalom, az a líra része azzal kezdődik, hogy egy nő egy másik nőhöz, vagy több másik nőhöz szerelmes verseket ír, ugye Szaffó. Az epika meg úgy kezdődik, hogy van egy
Achilleus meg Patroklosz.
Achilleus és Patroklosz, és egyik görög hős szerelmes a másikba, és amikor a szerelme meghal, akkor bosszút áll érte. Hát erről szól az ideje.
Hozzáteszem, a Devecseri átiratban én se találkoztam ezzel.
Hát igen, de mégiscsak benne van. De még Homérosszal meg lehet csinálni, hogy hát ugye elsikálja a tanár az órán, de attól még benne van. De hát vannak Shakespeare-nek férfiakhoz írott szonettjei, meg van a Halálvelencében, meg hát az egész európai irodalomnak ez egy fontos része, és úgy gondoltam, hogy azt érdemes azért megmutatni, hogy most mit akarnak egyéb szempontok miatt, úgy mint egy mellékesen elvenni, vagy kivenni a 17 évesek kezéből, de hát persze az egész törvény az nincs így végig gondolva, mert miközben nem veheti meg a könyvesboltba, a szöveggyűjteményben benne van, meg hát egy csomó fura dolog van abban még, és akkor azt gondoltam, hogy ha már ez a helyzet, akkor ezt mutassuk meg, és akkor összeszedtem a szerintem legfontosabb ilyen műveket, hát az egyik tanulság az, hogy ez tényleg a szerelemről szól. Most, és ahhoz képest meg már tök mindegy, hogy igen, férfi írt a nőhöz, nő férfihez, vagy férfi férfihez, vagy nő nőhöz. Egy nagyon érdekes tanulság még van, az, hogy azokban a korokban, meg társadalmakban, amikor ez egy tiltott dolog, vagy tabusított, vagy büntetés jár érte, vagy börtön, vagy kivégzés, vagy bármi, akkor ott ez meg is jelenik a művekben, versekben, regényekben, drámákban, hogy egy bujkálni kell, hogy valami titok lappang az egész, hogy bűnös vagyok, vagy valami veszedelemben kerülhetek, hogyha ezt megvallom. Ahol ez nincs, ott pont ugyanolyanok ezek a művek, mint egyébként a heteroszexuális szerelmi műveknél. És hát az pedig fontos. És ráadásul, ugye ez a törvény nem tesz különbséget a 6 éves meg a 17 éves között. Uh-huh. Márpedig a középiskolás korban, amikor egyáltalán eldől, hogy olvasó leszel-e, akkor az nagyon sokat segít, ha olyanokról olvasol, ami egyébként téged érdekel. Vagy azért, mert érintett vagy, vagy azért, mert nem tudod, hogy érintett vagy, vagy egyszerűen csak kíváncsi vagy. És hát már ezért is egy ilyen bornét hülyeség elvenni ezeket az olvasmányokat. És amiben nem gondoltam bele akkor, amikor ezt csináltam, csak később, amikor erről Nádasdy Ádámmal beszélgettem, ki azt mondta, hogy annyi, abban különbözik a szexuális kisebbséghez tartozás mondjuk egy ilyen etnikai kisebbséghez tartozástól, hogy amikor a magyar gyereket Romániában, Erdélyben az iskolatársai csúfolják, mert magyar, akkor azért abban biztos, hogy nincs egyedül, mert hazamegy, és apja, anyja magyar. Uh-huh. De amikor valaki még maga se tudja, csak úgy érzi, hogy a saját neméhez vonzódik, akkor tök egyedül van. Mert akkor nem tudja, lehet, hogy van még az iskolában rajta kívül, de nem tudja. Apja, anyja heteroszexuális, nem tudja kivel megbeszélni. De ha még olvas egy művet, ahol látja, hogy jé, hát ilyen van, na tessék, Shakespeare férfihez írta a verseket, akkor talán mégse egy halálos bűn, vagy talán akkor van még rajtam kívül is. És ezt elvenni, azt szerintem szemétség.
Abszolút, abszolút egyetértek, és közben meg olvastam veled egy interjút, ahol azt mondod, hogy és az olló másik éle az a cancel culture, ahogy hát záródik igen. ránk ez.
Mind a kettő cancel culture egyébként, hát hiszen a cancel culture az, hogy kulturális dolgokat eltörölni, kitörölni nem kulturális szempontok alapján. Tehát, hogy az is, hogyha azt mondom, hogy nem lehet elolvasni Szaffó műveit, mert az azonos neműek közötti szerelemről szól, az ugyanolyan cancel culture, mint hogy nem tudom, az Otellót nem lehet bemutatni, mert hát a feketéket milyen csúnyán ábrázolja. Hát és ennél nagyobb károkozást az európai kultúrában, meg egyáltalán a felvilágosodás kultúrájában nem tudok, mint ami két oldalról jön. Más kérdés, hogy Magyarországon ez most az egyik oldalt látjuk, mert igen. az van hatalmi pozícióban, de a másik
oldal is világszinten, tehát a liberalizmus jegyében ugyanúgy működik.
Igen, bár hát ennek semmi köze a liberalizmushoz. Semmi, ugye az egyik áramlat néha liberálisnak mondja magát, de leginkább nem, mert ez egy szitokszóként használják egymásra, progresszívnek gondolja magát, de mi abban progresszív, hogy műalkotásokat kidobok az ablakon, a másik meg konzervatívnak mondja magát, de hát semmi konzervatív nincs, mert hiszen az értékek őrzése lenne, ez mind a kettő a totál bornért hülyeség, és hát az a vicc, hogy egyébként egymást liberálisként szokták szidni, és hát a liberalizmushoz pedig végképp semmi közül.
Hát még nem csak kultúrát töröl ki, hanem a valóságnak egy szeletét, nem? Szóval az a legnagyobb probléma.
Meg felkiált, meg piros felkiáltó jeleket egyébként.
Hát meg a történelmet, a múltat, tehát olyan dolgokat, ami az önazonosságunk, és meg a kapaszkodónk, és hogyha ezeket a kulturális dolgokat eltöröljük, akkor nagyon nagy bajok lesznek, mert például nem emlékszünk rá.
Pontosan, de hát lázadoznak is ellen, ugye a John Cleese azt mondja, hogy kivehetjük a rasszista poénokat a színdarabjainkból, de akkor senki nem fogja tudni, hogy a rasszista az hülye. És egy idő után maguktól újra rasszisták lesznek az emberek, mert nem röhögünk, de hát a Rowlingék is írtak mindenféle pamfleteket, hogy fejezzük be a cancel culture, de nem is csak az irodalomban van cancel culture, hanem most nem orosz lett az év fája, nevezve volt az év fája díjra egy orosz fa, és ő kiesett szegény a versenyből.
Hát meg Csajkovszkit nem lehet bemutatni, igen, ez is. Igen. És ráadásul az meg azért egy komplett hülyeség, mert ha csak a kortárs orosz művészeket nézzük, hát azok nem a jelenlegi rezsim miatt lettek művészek, hanem annak ellenére. Persze, tehát, hogy még persze. egy pofont adni nekik, hát az a világ legnagyobb hülyesége. Volt olyan kérés, szerencsére nem komoly, a könyvhét szervezőinek, ez a vicces nevű Mekekkel, Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülés, aminek én elnökségi tagja vagyok, hogy hát akkor orosz könyvek ne legyenek. Hát ilyen hülyeséget én még értemben nem hallottam, de illetve hallottam. De hát természetesen erre nemet mondtunk. Hát most egy Ljudmila Ulickaja, aki hát egy ellenzékinek számító orosz író, és hát bőven van problémája arról, hogy arról ír, ami őt foglalkoztatja, és szabadon beszél, és ő maga is a szabadságot képviseli egy enyhén szólva szabadság ellenes rezsimbe, hát még őt akkor büntessük tovább. És az összes többivel azért ez a baj, hogy a saját magunk pillanatnyi jó emberkedő normáit számon kérni a múlton. Persze, hát nem lehet, úgy reflektáltan kell beszélni. Tehát amikor arról szól egy mű, hogy elveszik a 14 éves kislányt feleségül, lásd Romeo és Júlia, akkor nem betiltani kell elmondani, hogy hát voltak ilyen időszakok, meg hát később korábban fejeződött be a kamaszkor, meg hogy mik voltak a társadalmi szokások. Igen, de hát ezt eltörölni, hát akkor mit nem még? Hát mindent el lehet törölni ezen az alapon.
Hát akkor Charmé Leon.
Buenos na chás.
Több ilyen hülyeséget nem tudok.
De várjál, ne felejtsük el, hogy mit tett boldog-e a héten.
Képzeljétek el, hogy engem a tesómnak a Flódnia tett boldog-e a héten, mert készített, és annál nincsen finomabb. És viszont felidegesít az, aki nem szereti a diót, a mákot, a süteménybe, meg a mazsolát. Külön téma, ne is menjünk bele.
Erről majd izé
mazsola gyűlölökkel, nekem is van bajom.
Igen, igen. Hiszen a vaníliás krémtúróba kell a mazsola, már csak azért is, hogy kicsit undorodva arrébb pöcköld, mikor megeszed az egészet.
Annyira primitív, aki csak csokit, meg csak cukrot szeret a süteménybe.
Ki nem beszélt a csokiról. A csokiban nagyon szeretem a mazsolát. Na, de hogy engem mit tett boldoggá, az, hogy ígéretet kaptunk arra, hogy a pesti alsó rakpart végre megint a gyalogosoké lesz. Vagy hát megint, hát végre a gyalogosoké lesz, és lesz kapcsolatunk a Dunával. Engem ez például boldoggá tett.
Kicsit elszomorító. Én igaz, tehát én értem, hogy ez a jövő meg minden, de szeretek
parkolás
haladni.
A többi, igen. Dugók.
Igen, a Hermelin tett boldoggá.
Hermelin?
Az cseh. Sörkorcsolja, nem a szőrös kis állat.
Ja, azt hittem, hogy a szőrös kis egy hermelintett boldogát.
Nem, nem, ugye ez egy ilyen kamemberszerű sajtból érlelt, hagymás, olajos, büdös étel, és egy barátom készített ilyet, de szívjóságból nekem adta, és ugye itt a hosszú hétvége alatt büntetlenül lehetett büdös ételeket fogyasztani.
Én ezt bármikor, erre bármikor képes vagyok.
Erre bármikor kaptad, hogy köszönjük, hogy itt voltatok.
Köszönjük szépen, hogy itt voltál. A következő adásban Járai Máté lesz a vendégünk.
34. rész, azt hiszem, ugye?
De kiszámolja, de kiszámolja.
Kinézi.
Úgyhogy buenos na chás.
Nem tudom már, mi volt? Charmér?
Charmér Delon. Charmér Delon.
Na, sziasztok.